kedves gyülekezet! Most a többiekhez szólva, mindannyiunkhoz szólva azzal kezdeném, hogy több biblia körünkön is, ahol én részt veszek, egy kecskeméti, meg egy mátészalkai biblia körön, az apostolok cselekedeteiről írt könyvet tanulmányozzuk fejezetről fejezetre. Ők választották, érdekes, egymástól távol levő gyülekezetek, illetve az egyik az egy művelődési házban történik, és fejezetről fejezetre haladunk, és valószínű az motiválta őket is, hogy ezt választák, hogy bizony nagyon sok aktuális tanács, tanulság és lelkesítő történet is van benne, és bizony az embert úgy szíven üti, és mélyen érinti, hogy mitől volt olyan eredményes az evangélium hirdetés az apostoli időkben. Mert hogy az volt, mondhatjuk azt, hogy olyan hatékony, gyors, futótűzszerű a terjedése a korabeli körülmények ellenére, különböző akadályok és nehézségek ellenére, amik abban a korban adottak voltak. Nézzük, vegyük hozzá a mai kor különböző technikai vívmányait, amikkel körül vagyunk véve, és ugye egyértelműen látszik, hogy nem ez az akadály, hogy nem ezen múlik, mert ugye olvassuk is, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Olvassuk az igében azt is, hogy mindennek rendelt ideje van. Betelt az idő, mondta Jézus is, maga is a szolgálat a kezdetekor, a fellépésekor, és a megváltás terve minden egyes mozdulatának rendelt ideje volt és van. A Szentlélek kiáradásának is, amiről tudunk, hogy kitöltetik a Szentlélek, és a lélek erejével mennek az evangéliumot hirdetni, akiket Isten kiválaszt és megbíz ezzel. Rendelt ideje van ma is minden egyes mozzanatnak. Hogyha az igét fellapozzuk, akkor Ézsaiás könyve 60. fejezetében így olvasom az igét, az első két verset. Így olvasom Ézsaiás könyve 60. fejezete első két versét. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, vagyis pontosítva világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Ez valami időponthoz van kötve. Azt mondja, hogy eljött világításod ideje. Erre várni kellett különböző korokban. Nem úgy van inkább, hogy az ember személyes átadásának a függvénye? Valami meghatározott időpontra kell várni? Nem. Éjszaka borította sok-sok esetben, és szinte mondhatjuk, hogy szinte végig sötétség, az Isten félreismerésének a sötétsége borította más korokban is, és a mi korunkban is a földet. És mit szeretne Isten? Hogy feltámadjon az a ragyogás, a tiszta tanításból és az ahhoz szabott életekből áradó világosság és ragyogás, az ragyogja be a földet. Azt mondja, hogy világításod ideje eljött. Ez egy felrázó, megszólító erejű ige, de azt mondhatjuk, hogy nem egy bizonyos időpontra kell várni, hanem ahogy olvassuk másutt az igében, lehet várni és siettetni bizonyos események bekövetkeztét és Jézus eljövetelének az idejét. Így olvasok egy rövid néhány sort ezzel kapcsolatban. Kelj fel, világosodjál, vagyis világítsál, bocsáss ki fényedet, mert eljött világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Krisztus nem azt mondja követőinek, hogy igyekezzenek világítani, hanem így szól, fényjék a világosságotok. Vagy talán így is mondhatnánk, hogy ragyogjon fel. Ha Isten kegyelmében részesültetek, fénye bennetek van. Távolítsátok el az akadályokat, és az Úr dicsősége megmutatkozik. Akkor árad a fény, hogy áttörje és eloszlassa a sötétséget. Önkéntelenül is világítani fogtok. Világítotok magatok körül. Ebben a szakaszban ugye találkoztunk egy olyan kifejezéssel, amire az előbb már utaltam, mikor arról beszéltünk, hogy abban a korban milyen dicsőséges, gyors, hatékony, futótűszerű volt az evangélium terjedése, pedig bizony nagyon más lehetőségeik voltak, mint nekünk. Mennyi akadályozó tényező volt, mondhatnánk ezt, gondolhatnánk így is. De hogy ami a lényeg, az megvolt. És mit olvasunk itt? Mi az, ami megfoghat, engem legalábbis ez a mondat fogott meg itt, hogy távolítsátok el az akadályokat. Látszólag rengeteg olyan eszközzel vagyunk körülvéve, amik megkönnyítenék az evangélium hirdetésének az útját, a terjedésének az útját, módját, és mégis azt mondja, hogy távolítsátok el az akadályokat. Az akadályok nem kívül vannak. Sokszor tényleg azon gondolkodunk, talán mindannyian vagyunk így, hogy hol vannak azok az Isten által már előre felkészített emberek, akiknek a lelkében munkálkodik, és egy szomjúságot ébreszt Isten után, meg az igaz élet után, a világosság után. Mert ugye hát csak ott lehet eredményes az ige hirdetés, hogy azt mondja az ige, hogy vannak ilyen emberek. Sőt, fehérlenek a tájak az alatnivalótól, mondja az ige. De hol vannak? Ugye ezen múlik, hogy ne ott toporogjunk, ahol nincs keresnivalónk, hanem amerre Isten irányítana bennünket, és összevezetne azokkal az emberekkel, akiket ő már felkészített előre. Azt mondja, hogy távolítsátok el az akadályokat. Milyen akadályok vannak? Milyen akadályok lehetnek az útban? Nem technikai, manapság aztán végképp, de minden korban igaz volt ez, hogy nem technikai akadályok voltak, és nem külső akadályok. Lehet akármilyen a környezetünk, lehetnek akármennyire, akikkel érintkezünk nap, mint nap, érdektelenek vagy közönyösek, megvannak Istennek azok az általa már előre felkészített igazságot, igaz életet szomjazó emberei, akiket ő tud, és szeretne bennünket összevezetni. Min múlik akadályokon? Elsősorban bennünk levő akadályokon. Hogy nem vagyunk, vagy nem mindig vagyunk, és nem folyamatosan vagyunk Isten lelke befolyása alatt, és vele való szoros élő kapcsolatban. Azt mondja az ige, hogy az idézet, hogy Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket, és helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. Tehát nem csak bűnbocsánat, azt mondja, hogy ennél több. Elveszi a bűneinket, de a helyüket betölti olyan pozitív jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. És egy vele való, élő, folyamatos közösséggel, csak rajtunk múlik, hogy folyamatos legyen, ami által irányíthat, vezethet, sugalhat, és tanácsolhat, és a tervei megvalósulhatnak. Most én azt javaslom, hogy nézzünk meg az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, csak elevenítsünk fel röviden három történetet, három apostol életéből, röviden nem részletekben menően, mert nem az a célunk, hogy most egyiket vagy másikat minden egyes részletre, tanulságra vonatkozóan kibontsuk, hanem a főbb vonulatát nézzük meg ezeknek. Az első, ahova lapozzunk fel, amit lapozzunk fel, apostolok cselekedetei 8. fejezete, és itt Filippről lesz szó. Ugye három apostol, az első történetünk, amit itt most elolvasunk röviden, ez Filipp története. A 8. fejezetben azzal találkozunk, a 26. verstől olvasva az igét, hogy az Úrnak angyala pedig szólt Filippnek, mondván, kelj fel és menj el délfelé arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan az. És felkelvén elment. És íme egy szerecsen férfiú, Kandakénak a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. Mondta pedig a lélek Filipnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodván hallotta, amint Ézsaiás prófétát olvassa, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kérte Filipet, hogy felhágván üljön mellé. Idáig olvasom ezt a történetet. Mikre figyelhetünk fel? Milyen mozdulatokra? Ugye azt látjuk, hogy miért is ment ő erre az útra? Így van, szólt az Úrnak angyala, így van. Tehát Isten küldte őt erre a helyre. De hogy ez a találkozás meg is valósuljon, mire volt szükség? Az ő készséges engedelmességére. Hogyan hangzott a küldetés, a felhívás? Hogy menjen el délfelé, arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába megy alá, járatlan az. Ezt még hozzáfűzi. Járatlan. Na most gondoljunk csak bele. Tehát két szálon fut a történet. Filipet megszólítja Isten, mert ismeri ezt a szerecsen főkomornyikot, a kincstár felügyelőjét, aki feljár Jeruzsálembe imádkozni. De nem érti teljesen az igét. Ugye nem érti, mert azt mondja, mi módon érthetném, de nem minden részletét, ami Jézusra vonatkozó profécia, azt még nem ismeri, nem érti. Csak az Ószövetség Jézusig tartó történeteit és törvényeit ismeri. De feljár. Az addigi világossága szerint él és cselekszik. És nézzük meg, hogy min múlik, mi az, amit itt megemlíthetünk, hogy ez a találkozó létrejött. Két különböző pontból indulnak. Két különböző pontból. Amikor megszólítja Filipet Isten, akkor azt mondja, hogy felkelt és elment azonnal. Ha csak egy kicsit késlekedik, ha arra gondol, hogy járatlan út, hát nem inkább valami népes nagyvárosba kéne mennem, vagy valami olyan helyre, ahol azért van forgalom, ahol találkozom emberekkel. Egy járatlan útra, hát ez nem sok eredménnyel kecsegtet. És akkor meghányja, veti magában, és esetleg elindul néhány óra késéssel, de akkor már elhalad. Nincs találkozás, ugye? Ugye mit vonhatunk tanulságként le? Egyrészt, hogy Istentől kaptak tanácsot, vagyis kapott tanácsot, hogy hova menjen és mikor. És hogy a második, hogy ő azonnal engedelmeskedett. Fenntartások, késlekedés, megkérdőjelezés, vagy bármi nélkül. A harmadik, még azon a ponton is, amikor oda ért, és ő már látta elhaladni azt a szekérnek olvassuk, de egy gyaloghintónak lehet ezt valószínűleg gondolni, ahol ez a magasrangú, a szerecsenek király asszonyának hatalmas komornyikja ült, és olvasta, gondoljunk bele, hogy milyen komoly hívő ember volt, hazafelé. Mi hazafelé menet, olvasunk esetleg a Héven, vagy valahol Bibliát, ő az igét olvasta hazafelé tartva is. És akkor újból szól, kap egy belső késztetést a lélek által, Filip, hogy járuljon oda és csatlakozzon a szekérhez. És mit olvasunk? Filip azért oda futamodván. Mit fejez ki ez? A készséget, egyben a felismerés örömét is, hogy ezért kellett jönnöm. Ez az a találkozás, amit Isten előkészített. Oda futamodott, és hallotta, mint Ézsaiás olvassa, és itt már Filip kezdeményez. Itt már Fülep kezdeményez. Nem csak passzívan várja, hogy valami történik, mivel látja, érzi, hogy elő van készítve a helyzet. Érzi, hogy Isten volt, aki ezt kimunkálta. Itt már kezdeményez, és megkérdezi, hogy érted-e, amit olvasol? És kialakul egy párbeszéd. Mi módon érthetném, ha valaki meg nem magyarázza azt, és ekkor már megkapja a meghívást, hogy kérte Fülepet, és akkor ő is helyet foglalt mellette is. És tudjuk, hogy mi lett a vége ennek. Eddig is egy hívő ember volt, mondhatnánk ezt ilyen megfogalmazással, de egy mélyebb megtéréshez segített. A lényegnek a felismerése hiányzott még, hogy a világ megváltója, Jézus. És hogy ő eljött, és hogy a messiási proféciák, amit itt éppen Ézsaiásnál olvasott. Ez magáról mondja a proféta, vagy valaki másról? Érezte, hogy valamilyen ismeret még hiányzik neki. Itt ez a helyre került. Egy mélységes, mély megtérés, és egy keresztség. Egy keresztség következett. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy néha hallhatunk olyat is, hogy esetleg ezt a hirtelen gyors, ilyen érzelmi alapú, ilyen hangulati, érzelmi felindultságon alapuló keresztségek alá támasztására is hallottam már idézni ezt. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Nem, hanem ez az ember, akiről itt most szó van, ő a hitét gyakorolta már addig is. Csak hiányzott még valami, a lényeges, a leglényegesebb dolog. Ami a helyre került, és imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Ha teljes szívből hiszel, meg lehet, mondta Fülep. És olvassuk, hogy aztán továbbment az ő útján örömmel, ez a megtért és megkeresztelkedett ember is, így jött létre ez a találkozás. De lépjünk a másik történetünkre, a másik történetünk pedig Péter apostol találkozása valakivel. Ehhez nem is kell sokat lapoznunk, csak egyet. Bibliánk van, a 10. fejezetben olvasunk arról, hogy hogyan is valósult meg egy találkozás. Ugye mondhatnánk, hogy visszatérve egy pillanatra még az előző történetre, hogy hát nem tömegeknek prédikált Fülep. Egyetlen egy emberrel találkozott. De abból valódi megtérés következett, valódi igei alapokon nyugvó, nem érzelmi felbuzdulás csupán, hanem igei alapokon nyugvó megtérés, és hogy aki elment, utána ki mindenkivel tudatta, hát ugye vannak azért erre nézve is csodálatos biblia történetek és tapasztalatok. Most nézzük ezt a másik történetet, tehát a 10. fejezetben arról olvasunk, a fejezet első néhány versében, hogy volt egy Cornélius nevű ember, így olvassuk, volt pedig Cézáreában egy Cornélius nevű férfiú, százados, az úgynevezett itáliai seregből. Hát egy katonaember, ilyennek képzelnénk. Ugye mennyire befolyásolja az embert? Bizonyos előítéletek, előfeltételezések minimum, hogy milyennek gondoljuk, egy morcona és olyan lelki dolgokkal nem foglalkozó. És hogy jellemzi az ige? Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelen könyörgött Istennek. Ugye? Tehát, hogy vannak egyesek. Nem tömegesen, vannak egyesek. Abban a korban is voltak, minden korban vannak. És Isten megszólítja őt, mert hogy ő böjtölt. Miért? Nagyobb világosságért imádkozott. Érezte, hogy nem ért mindent, egy mélységes, oldhatatlan szomjúság volt a lelkében, hogy közelebb kerülni Istenhez, mélyebb megértésre jutni. És azt olvassuk, hogy a nap 9. órájában, az akkori számítás szerint, reggel 6-tól számították a nappali órákat, ez délután 3-nak felel meg, Istennek angyala bement ő hozzá, és megszólította őt, és azt mondta, hogy küldjön embereket Joppéba, és hívassa magához Simont, kineveztetik Péternek. Meg is adta a helyet, hogy egy Simon nevű Tímárnál van szálláson a tenger mellett. Azt mondja, ő megmondja majd neked, mit kell cselekedned. Tehát ő cselekedni akart, ezt is lássuk meg benne. Nem csak valami elmélet, igazságot még jobban megismerni, jobban tudjam fejtegetni, nem. Ő az igaz emberré válás, ugye ez a lényeg. Ő cselekedni akart. És Isten megmutatta, hogy hova küldjön követeket, küldötteket. El is küldte, amit olvassuk, szólított kettőt a szolgái közül, és egy kegyes, vagyis istenfélő vitézt rendelt melléjük, és így elküldte őket. Megint két szálon folytatódik a történet. Mint az előző esetben is. Ugye ez volt a kérdésünk, hogy hogyan lehet megtalálni embereket. Eközben, miközben Kornéliuszt megszólítja Isten, hogy küldjön követeket Péterhez, megszólítja Pétert is. És itt jegyzem meg, nem annyira zárójelben, de megdöbbentő, hogy Péternek ekkor még a Szentlélek kiáradása utáni időkben vagyunk, előítéletei vannak a pogányokkal szemben. Mert hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbeli házába menni, vagy együtt tenni vele. Tilalmas. Őt nem lehetett csak olyan egyszerűen megszólítani, mint Kornéliuszt. Milyen döbbenetes, ugye? Kornéliuszt közvetlenül megszólítja Isten, azonnal engedelmeskedik, ő részéről nincs akadály. Kinek a részéről van akadály? Péter részéről. Őt nem lehetett csak úgy egyszerűen megszólítani. Hanem mit tesz Isten? Hát egy különleges szimbólumot alkalmaz, vagy jelképet. Azt olvassuk, és most olvasom innen az igét. Másnap, míg azok az emberek mentek és közelgettek a városhoz, felment Péter a háznak felső részére imádkozni 6 óra tájban. 6 óra tájban, ez déli 12. A mai időszámítás szerint. Megéhezett azonban, és akart enni. Míg azonban azok ételt készítének, szállott őre elragadtatás, és látta, hogy az ég megnyílt, és leszállt ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, 4 sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre, melyben voltak mindenféle földi 4 lábú állatok, vadak, csúszó-mászó állatok és égi madarak. És szózat lőn ő hozzá, kelj fel, Péter, őjed és egyél. Péter pedig mondta, semmiképpen sem, uram, mert sohasem ettem semmi közönségeset vagy tisztátalant. Azért itt megint csak megjegyzem, hogy Jézus 3,5 éven keresztül köztük volt, ez már a kereszthalál, a feltámadása utáni időszak, és az, hogy sohasem ettem semmiféle az Ószövetség iratokban nem emberi fogyasztásra megnevezett, fogyasztásonak megnevezett állatokat, ez azt is jelenti, hogy érvényben voltak, és vannak a korábbi ilyen erre vonatkozó rendelkezések. Nem ezzel volt a probléma, hanem azzal, hogy benne egy falat le kellett ahhoz dönteni, hogy ez a találkozás létrejöhessen. Így olvassuk ezt, hogy ez pedig 3 ízben történt, és ismét felvitették az edény az égbe. Ez a 4 sarkánál összefogott lepedő, mert ott hemzsettek ezzel a mindenféle csúszómászók, végül felvitették a mennybe. A Bibliában mit jelent, hogyha valami ismétlődik? Találkozunk ezzel több helyen, a fáraónak is volt dupla álma, a sovány meg kövér gabonafejek, sovány és kövér tehenek vonatkozásában, meg máshol is találkozunk ezzel. Mit jelent ez mindig? A nyomatékosítást, hogy hangsúlyos valami, ugye? Vagy elvégzett dolog, hogyha valamit Isten úgy jelent ki, akkor ez megkérdőjelezhetetlen és elhalaszthatatlan. Itt pedig azt, hogy nyomatékosítani akarja, megértetni akar vele valami nagyon komoly dolgot. És olvasom is tovább. Ja, igen, így hangzik, ugye, hogy a 15. verstől az ige, hogy és ismét szózat lőn ő hozzá, másodszor is, amiket Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. Ez pedig három ízben történt, és ismét felviteték az edény az égbe. Amint pedig Péter magában tűnő ég, nem értette. Nem értette. Azzal tisztában volt, hogy ez Istentől jött. Hogy ez nem valami egyéb képzelődés, vagy ilyesmi. Ez Istentől való, de nem értette. Amint pedig Péter magában tűnődék, mi lehet az a látás, melyet látott? Íme a férfiak, akiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkeztek a kapuhoz, és bekiáltván megtudakozták, vajon Simon, aki Péternek neveztetik, ott van-e szálláson. És amíg Péter a látás felől gondolkodott, mondta neki a lélek, íme három férfiú keres téged, nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldtem őket. Minden mozzanatnak van súlya és szerepe. Tehát Isten így tervezte meg ezt a találkozást, hogy éppen amikor ő magában gondolkodik, ugye előtte abból indultunk, hogy éhes volt, és enni készült. Hát ez az adott állapotához volt szabva az, amivel szemléltette Isten, amit vele megértetni akart. És amikor tűnődött magába, hogy háromszor megismétlődik, nem értem, mit akar ez jelenteni, közben bekiáltanak azok az emberek, ez már feltűnő egybeesés volt, és a megerősítés és egyértelműsítés ekkor érkezett, hogy amikor ő a látás felől gondolkodott még mindig magában, mondta neki a lélek, és ekkor már nyilvánvalóvá tette, hogy három férfiú őt keresi, hogy fogalmazott? Nosza, kelj fel, menj alá, minden kételkedés nélkül. Isten jónak látta ezt még hozzáfűzni. Miért? Igen, azért, mert volt benne, előtte egyáltalán nem is kételkedés volt, hanem elzárkózás, utána pedig még egy kis bizonytalanság lett volna, talán már nem is maga miatt csupán, mert hogy ő nem nézte volna le a pogányok közül származó istenkeresőket, hanem hogy mit fognak szólni majd mások, a zsidóságból valók. Hogyan tudja ezt ő megmagyarázni? De itt, miután Isten egyértelművé tette számára, hogy menj el minden kételkedés nélkül, mert én küldtem őket, nem volt semmi fenntartása. Ezek után azt láttuk, hogy aláment azért Péter a férfiakhoz, és elmondta, hogy íme én vagyok, miért kerestek. Ők elmondták, hogy Kornélius, igaz Isten férfiú, félő férfiú, Kornélius százados, és hogy ő küldött minket, hogy hívasson téged magához, hogy halljon tőled valami dolgokról. Ők csak ennyit tudtak. Ezek után ugye ő behívta a szállására őket, mert nagyobb távolságot kellett megtenniük, és másnap reggel elindultak. Hogy ott mit találtak, azt már nem is olvasom el, talán többen tudjuk, szóban összefoglalom itt röviden. Mikor megérkeztek oda, azt találták, hogy Kornélius egybehívta az egész házanépét, rokonságát, barátait. Egy nagy tömeg állt ott. Milyen lehetett Péter apostolnak, amikor belépett oda, és nagy tisztelettel fogadták, és hát túl, mondhatjuk azt is, hogy túlzott tisztelettel, mert még le is borult előtte Kornélius. És tudnunk kell, hogy egész eddig ő bőjtölt, harmadik napja bőjtölt, míg meg nem érkezett Péter. És azzal kezdte a beszédét, amikor ugye Kornélius elébe ment, és lábaihoz borulva imádta őt. Péter azonban felemelte őt, mondván, kelj fel, én magam is ember vagyok, és beszélgetve vele belépett, és akkor találta ott a sokaságot. És azzal kezdte a beszédét, hogy ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni. De nekem Isten megmutatta, hogy senkit sem mondja közönséges, vagy tisztátalan embernek. Annak okáért ellentmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdem azért, hogy mi okból hívattatok engem. És ekkor tárta fel a kérdéseit, kérését Kornéliusz, hogy meghallja, meghallgassa az Isten felől való dolgokat, amire vonatkozóan neki nem volt még világossága. Ahogy mondta a Szerecsen főkomornyik, hogy mi módon érteném, ha valaki meg nem magyarázza azt. Ahogy ott összekapcsolta egy emberi képviselőjével Isten, az Isten kereső embert, ugyanúgy itt is. Az Isten kereső embert összekapcsolta egy valakivel, aki úgy kezdte aztán a beszédét, hogy bizonnyal látom, hogy nem személyválogató Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Ezek után beszélt megint csak a hiányzó láncszemről, Jézusról. Mert itt is az hiányzott. A felőle való ismeret, a rávonatkozó proféciák, akkor ez volt az aktuális abban a korban, a szükséges, a létfontosságú, ami hiányzott. És mi történt ezek után? Mi történt? Ugye ez az ember is, Kornéliusz is, eddig is hívő ember volt, de még mélyebben megtért, és ráébredt. Összeálltak, mondhatom azt úgy, hogy a kis mozaik kövecskék, és megkeresztelkedett ő és egész házanépe. Ezt is szokták a kisgyermek keresztség alátámasztására hozni. De ne felejtsük el, hogy például azt olvassuk, amikor elküldte két szolgáját, és egy istenfélő katonát. Ha ő ilyen volt századosként, akkor azért az emberei, szolgái és katonái között is bizonyára voltak meg a családja, a házanépe között, akik felnőtt emberként, hát ő képviselte a hitét, követték őt ezen az úton. És innentől kezdve pedig már nem őt követték csupán, hanem azt a számukra feltárult világosságot. És ebből is ugye egy mély megtérés és keresség következett. A harmadik, ugye volt szó Filipről, Péterről, a harmadik az pedig Pál apostol lesz, de még egy rövid néhány sort hadd olvassak fel. Arra vonatkozóan, hogy milyen nagy súlya és jelentősége van az azonnali cselekvésnek, mert láthattuk ezt Filipnél is, láthattuk ezt Péternél is. Ha Péter még fenntartja a kifogásait, ha azzal van elfoglalva, hogy de mit szólnak mások, hogy fogom megmagyarázni azt, hogy én elmentem, nem csak szóba álltam, de vendégül látott, együtt ettünk, hogy fogom tudni ezt megmagyarázni. De ezek után ő már ezen nem gondolkodott, hanem akkor lépett azonnal. Így olvasok egy néhány sort. Az Isten által kijelölt feladat teljesítésében tanúsított szorgalom, hitvallásunk fontos része. Meg kell ragadnunk azokat az alkalmakat, amelyeket a mindenható eszközeiként, szolgálhatnak akarata véghezvitelére. A gyors és határozott cselekvés a megfelelő időben fényes győzelmet arat, a késlekedés és a hanyagság kudarcot eredményez és meggyalázza Istent. A gyors és határozott cselekvés a megfelelő időben fényes győzelmet arat, a késlekedés és hanyagság kudarcot eredményez és meggyalázza Istent. Azt írja még, hogy a gyülekezeti tagoknak állandóan készen kell állniuk arra, hogy a mester parancsának engedelmeskedve a cselekvés mezeire lépjenek. Mindenütt el kell végeznünk a ránk váró munkát, eközben folyamatosan tekintsünk Jézusra. A késlekedés veszélyt rejteget. Figyeljük csak meg, hogy milyen két dolgot említ. A késlekedés, csak ennyi. Nem óriási bűnökről van szó, valami égre kiáltó bűnökről, csak késlekedés. A késlekedés veszélyt rejteget. azt a lelket, akit megtalálhattatok volna, akinek megnyithattad volna a Szentírást, végül nem érhetitek el. Sátán már el is készített valami hálót, amelybe beleléphet, és holnap talán már Isten ős ellenségének a tervét hajtja végre. Miért késlekedünk akár csak egy napot is? Miért nem indulunk munkába tüstént? Az egyik tehát ez, hogy ki tudja, hogy holnap is lesz-e még alkalmas helyzet. Nem csak a holnap is lesz-e nap, meg holnap is élünk-e, ez is kérdés. De hogy akit ma elérhetünk. Ugye láthattuk mindkét esetben, hogy Isten milyen gondosan, isteni tökéllyel készíti elő a tervet, a találkozást. Mindkét emberben. És csak egy kis késlekedés meghiúsítja. Lehet, hogy holnap már nem érjük el, sőt, ugye mindig folyamatok zajlanak bennünk. Pozitív irányú vagy negatív irányú folyamatok. Stagnálás csak nagyon kicsi ideig van. Mert egy, vagy erre, vagy arra billen az ember lelki világa mindig. És azt mondja, hogy holnap, ha már, ha elmulasztottunk egy alkalmat, holnap már lehet, hogy nem érjük el, sőt, lehet, hogy holnap talán már Isten ős ellenségének tervét hajtja végre. Mert negatív befolyások érik, elviszik a figyelmét, lekötik. Ez tényleg az embert mélyen szíven érinti, hogy ennyire fontos dolgokról van szó. Még egy rövid két sort, hadd olvassak. Megmutatták nekem, hogy a legkiválóbb győzelmek és a legfélelmetesebb vereségek perceken fordultak meg. A legkiválóbb győzelmek és a legfélelmetesebb vereségek perceken fordultak meg. Isten gyors cselekvést vár el tőlünk. A halogatás, kételkedés, bizonytalankodás és határozatlanság gyakran minden előnyt az ellenség kezébe ad. A válságos pillanatban megtett gyors lépések gyakran lefegyverzik az ellenséget. Csalódik és vereséget szenved, mert azt hitte, hogy lesz ideje terveket szűni és cselfogásokat bevetni. Figyeljünk még erre mondatra. Az elővigyázatosság bizonyos mértékig fontos, azonban a tétovázás és okoskodás bizonyos alkalmakkor sokkal több bajt okozott, mint az elhamarkodottságból származó kudarc. Ez is elgondolkodtató, és szíven üti az embert. Azt mondja, hogy szükség van elővigyázatosságra bizonyos mértékig, ez fontos. Tehát nem vakon menni előre. Hát itt is mindkét ember esetében, Filipnél, Péternél látjuk az Istenre figyelést, látjuk az engedelmességet, de az azonnali cselekvést is, amikor tenni kellett. Azt mondja, hogy perceken fordultak meg. Ez megint csak szíven üti az embert, hogy a legkiválóbb győzelmek és a legfélelmetesebb vereségek perceken fordultak meg. És hogy Isten gyors cselekvést vár tőlünk, és hogy sokkal több bajt okoz bizonyos alkalmakkor a tétovázás, okoskodás, milyen érdekes, ezt is írja, mint az elhamarkodottságból származó kudarc. És most nézzük a harmadik példánkat, Pál apostol példáját. Itt a 16. fejezethez kell lapoznunk. 16. fejezet. És itt így olvassuk az igét. Itt azzal találkozunk, hogy egy hosszabb misszió útra indul Pál apostol, és sokszor hajlamosak vagyunk csak a nagy eseményekre koncentrálni, és azokat felsorolni, vagy azokra emlékezni, de majd nézzük meg azt is, hogy hány városon haladt keresztül, úgyhogy ott nem volt semmi eredmény. Semmi látszólagos eredmény, de aztán mégis lett. Olvasom a 16. fejezetben az igét a 6. verstől. Eljárván pedig, ugye Pál apostol Silást vette maga mellé, és Timóteust, és így indultak erre a misszió útra. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék, Misia felé menvén igyekeztek, hogy Bitíniába jussanak, de nem eresztette őket a lélek. Itt megállok egy pillanatra. Milyen érdekes ezt is megfigyelni, ugye? Voltak terveik? Voltak. Az rendben van, kell is tervezni. E világi ügyeinket illetően is, és az Isten ügyét illetően is kell tervezni, de kell hozzá kérni a segítségét is, és hogy legyen meg a te akaratod, és munkáld bennem a fogékonyságot, hogy ha nem ez a jó, te nem erre akarsz engem vezetni, akkor megérezzük, hogy merre igen. És azt olvasom, hogy eltiltattak a Szentlélek által, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Igyekeztek valahova eljutni, de nem eresztette őket a lélek. Min múlt ez? Mi kellett ahhoz? Nagyon érzékeny, nagyon szoros kapcsolat Istennel, a Szentlélekkel. Hogy ezt ők érezzék, hogy nem adja jóváhagyását, nem arra akar irányítani bennünket. Még nem tudták, hogy merre, de azt érezték, hogy nem. Nem Ázsiába, hanem hova akarta őket? Hát ez már Európa, ahova igen. Tehát nézzük csak, hogy volt tovább. És azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak, egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt, és ezt mondva, gyer át Makedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Makedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Ez is milyen érdekes. Szentlélek kitöltetése után Pál apostol először más irányba halad. Emberi terv volt. De mivel nagyon szoros, érzékeny, közeli kapcsolatban volt Istennel, érezte, hogy Isten nem adja a jóváhagyását, más felé készteti, más felé akarja irányítani, de még nem tudta, hogy hova, merre, és egy éjszakai látás által nyilvánvalóan tudomására is adta, hogy hova küldi őt, hogy melyik irányba akarja őt irányítani. És találkozunk még itt egy szóval a 10. vers elején, mihelyt pedig a látás látta, azonnal igyekezünk elmenni Makedóniába. Azonnal. Vagy nézzük meg esetleg, hogyha gondoljuk, hogy az azonnal szó hány helyen fordul elő a Bibliában, és akkor látjuk, hogy az evangéliumokban és apostolok cselekedeteiben nagyon sokszor. Azonnal. Hogy ez a győzelmes előrehaladás egyik kulcsa, hogy tétovázás, halogatás nélkül azonnal. Mi történik? Megérkeznek aztán, áthaladnak egy rengeteg városon. Olvassuk városok nevét, 5-6-ot. Nem történt semmi. Nem voltak nagy találkozások. De Filippibe, mikor megérkeztek, azt mondja, városon kívülre mentek egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettek az ott összegyűlt asszonyokkal. Ott találkoztak egy Lídia nevű tiatirabeli bíboráros asszonnyal. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. Ott is volt egy ember. Asszonyokról beszél, folyóvíz mentén. Sokan voltak. Itt egy valakinek nagyon megnyitotta az Úr a szívét, mert házába is fogadta őket. És ott szálláshelyük volt. És utána ellenük hangolja a gonosz a tömeget, a csőcseléket, megragadják, utána még meg is verettetik őket sajnos. Ilyen szomorú, súlyos következmények is lettek, és tömlöcbe vetik őket. És mit tesz Pál és Sílás? Mit tesznek? Hát arra gondolnak, hogy hát mégse ide kellett volna jönni. Milyen rosszul jártunk. Hát mennyi gyümölcse volt ennek a hosszú útnak, hogy sok-sok városon keresztül mentünk egy Lídia nevű bíboráros asszony, aztán végül itt így járunk. Kalodába zárták őket, kezüket, lábukat, és ott vannak az éjszaka közepén. És mit tesznek? Mit tesznek? Énekkel dicsőíteni kezdik Istent. Énekkel dicsőíteni Istent. Egy ilyen helyzetben hallgatják a rabok, hallja a tömlöctartó, és mi történik? Egyszer csak egy földrengés történik, megmozdul a föld, hirtelen nagy földindulás történik, és annyira, hogy megrendültek a tömlősz fundamentumai, megnyíltak az ajtók, lepattantak a bilincsek róluk. Fölserkenvén a tömlősz tartó, látta, hogy nyitva vannak a tömlősz ajtajai, kivonva a fegyverét, meg akarta magát ölni. Mondván, hogy vége, neki vége, minden rab megszökik. És nézzük meg, hogy milyen lelkület jellemezte Pált. Ez a kérdésünk, hogy mi kellett az evangélium ilyen arányú terjedéséhez? Nem külső körülmények. Mi jellemezte Pált? Az jellemezte, mint bármely más rabot egy ilyen helyzetben, hogy hát, akkor most történjen csak meg az, amit éppen tenni akar. Nem. Pál azonban nagy fennszóval kiáltott mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Azt pedig világosságot kérve beugrott, és remegve leborult Pál és Sílás elé, és kihozván őket monda, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Ki gondolta volna egy tömlőc tartóról, hogy benne ilyen kérdések mocorognak? Hogy ilyen kérdés foglalkoztatja? Ha soha nem lett volna ilyen kérdés, akkor ez nem bukik ki belőle ebben a helyzetben. Egy ilyen helyzet kellett ahhoz. És ilyen ember, ilyen emberek kellettek hozzá, akik nem a saját bántalmazásuk miatt siránkoznak, meg elcsüggednek ott, meg elbizonytalanodnak, hogy mégiscsak nem kellett volna jönnünk ide erre a helyre, hanem mindent vállalnak. És énekkel dicsőítik Istent, megverve, kékkel, sebbe, véresen, mert olvassuk, hogy azt nem meg kellett őket mosni a vértől, a sebek miatt. És akik tudtak kiáltani, nem azt mondták, hogy hát egy pogánnyal kevesebb. Nem. Hanem, hogy semmi kárt ne tégy magadban. Ebből érezte meg az isteni hangot, hogy ők Istent képviselik. Mert erre ember nem képes. Ilyenre ember nem képes. Ugye látjuk, ez kellett ahhoz. Utána ugye kivonja őket, kiviszi őket, és meghallgatja mindazt, amit ők képviseltek, amit ők tanítottak, és ő is megkeresztelkedik. Ugye? Három ilyen találkozás. Mi kellett hozzá? Mi lett volna az akadály? Mi volt az első gondolatunk, amivel kezdtük? Távolítsátok el az akadályokat, az áldás majd jönni fog. Milyen akadályok lehetnek? Összegezzük a három történetből. Mi lehetett volna? Az azonnali cselekvés hiánya, restség, halogatás, késlekedés, habozás, vonakodás. Ezt olvastuk, ezeket a bizonyságtételben. Kételkedés, bizonytalankodás, határozatlanság, tétovázás. Vagy annak a hiánya, hogy bármire kész vagyok a másik emberért, csak hogy ő rá eszméljen, hogy az élő igaz Isten képviseletében szólok hozzá, és szólítom meg őt. Ezek azok a dolgok, amik az alapját képezték annak. A körülményeket már Isten irányította. Ha bennünk, ahogy bennük megvolt ez a hozzáállás, ha bennünk is megvan, akkor használhat bennünket is Isten. Ilyen csodálatos, most még el sem képzelhető, minden várakozásunkat felülmúló, messze meghaladó, örömteli események előtt állunk. Ezekben akar bennünket Isten, ez emberi eszközeiként, nem jó a szó, hogy használni, rajtunk keresztül cselekedni, szólni és cselekedni. Így olvassuk ezt a mondatát, Ellen White írja, hogy a menny mindennél jobban vágyik olyan emberi eszközökre, akiken keresztül megnyilvánulhat. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy gondoljuk át még ezeket a történeteket, és gondoljuk át azt is, hogy mi a mi részünk abban, hogy mindez megvalósulhasson, és adjon Isten mindannyiunknak ilyen felemelő, lelkesítő, örömteli tapasztalatokat. Amen.